Hunytam a szemem. És milliméterről, milliméterre tovább csúsztattam a lábam. Azt hittem, ha én nem látom őket, ők sem figyelnek rám. Éreztem, hogy a fegyvert eléri a bokám, és amikor már gyors, kaszáló mozdulatot tettem, a pisztoly megcsúszott a füvön és felém szánkázott. Kinyitottam a szemem. A kövér 38-asa ott hevert néhány centiméterre ökölbe szorított kezemtől. Szempillantás alatt ragadtam meg, és amilyen gyorsan csak tudtam, felálltam. Őszintén szólva, gyorsaságom hagyott némi kívánnivalót maga után, ha a meó komolyan vették volna a dolgot, alig ha úszom meg szárazon. A széles pengelyű kések hamarabb átvágták volna a torkom, mintsem rájuk foghattam volna a fegyvert. A meók azzal fütyültek arra, hogy össze-vissza ugrálok, és egy pisztolyjal hadonászok. Újra elvakkantották magukat, aztán egyikük, mintha megvonta volna a vállát. Nem tudom, bölcs dolog volt az egész. Ha teljesen magamnál vagyok, talán nem is próbálkozom semmivel, de a fájdalom és az elmúlt percek rémülete annyira megzavart, hogy rájuk fogtam a fegyvert. Egyikük halk figyelmeztető hangon felkiáltott, valami elsuhant az arcom mellett, és hangos csattanással belevágódott a mögöttem álló fa törzsébe. Lebuktam a földre. A vesémben nyilalló fájdalom miatt csillagokat láttam. Meg akartam húzni a ravaszt, de görzsbe feszült mutató ujjam nem engedelmeskedett. Éreztem, hogy verejték borít el, és csak most értettem meg, hogy micsoda őrültséget csináltam. Ami ezután következett, olyan volt, mint egy zavaros, megmagyarázhatatlan álom. Az egyik meó kezében a csillogó késsel fölé magasodott. A széles pengén fenyegető villogással törtek meg a holtsugarak. Behúnytam a szerem, és gyanítottam, hogy mindennek vége. A forgópisztoly mutató ujjammal a ravasszán a földön hever. Annyi erősen volt bennem, mint a fák leveleit borzongató szellőben. A meó gondolkodott egy kicsit, aztán széles övébe csúsztatta a kését. A másik már a bokrok között csörteket hallottam, amint a vékony száraz ágak recsegnek a talpa alatt. A meó fölém hajolt, és megsimogatta homlokomat. Kicsi hűvös keze volt, akár egy gyereknek. Amikor a homlokom közepére ért, megállt a simogatása, s hosszú másodpercekig nem mozdított a kezét. Amikor elvette, megszűnt a fejfájásom. Sokkal jobban nem lettem ugyan, de éreztem, hogy fel tudok állni. A meó, mintha megértette volna, ki nem mondott kívánságomat, a hónom alá nyúlt, mire egészen felocsuttam, már a fánál álltam közvetlenül a törzsbe hajított kés mellett. A kis fickó mondott valamit, aztán elmosolyodott, és kirátotta a kést a fatörzsből. A tisztásra holdfény hult. Olyan valószínűtlen volt minden, mintha álmodnék. Ekkor a másik meó a bokrok közül halk kiáltást hallatott. Amennyire csak sajgó nyakamtól telt, feléje fordítottam a fejem. Nem messze a halott kövér embertől és vértócsától pálmafa állt, széles leveleivel elfogva előlünk a csillagfény. A két kis fickó földbe gyökkezett lábbal bámult a pálma ágaira. Ha egyáltalán képes lettem volna még bármiféle fizikai tevékenységre, alig hanem az én lábam is földbe gyökkezett volna. A fa ágaira ugyanis lassan, mintha csak lusta pók mászott volna le, a saját készítésű hálón, leereszkedt valami, és himbálózva megállt néhány centiméterre a halott férfi teste felett. A barna, hosszúkás, sötét test lengedezett, mintha akasztott ember lógott volna a vékony kötélen. Minden erőmet megfeszítve felnéztem a pálmafára. A ritkás ágak között csak a szél mozgott. A holtsugarak beezüstözték a széles, rojtos szélű leveleket. A meók felkiáltottak, és hátrálni kezdtek a sűrűség felé. Ügyet sem vetettek rám, pedig ismét lövésre készen tartottam a pisztolyt. Alig ha nem, ebben a pillanatban erősödött fel az eddig csak a leveleket mozorgató szél, meghajlítva a bokrok ágai. A pálmafa törzse megrecsent, és a korona bólogatva hajladozott. A zsinóron függő tárgy megrezzent, majd követve a fa hajladozását, egyre szélesebb ívben kezdett himbálózni. A meók dermedte figyelték a látványt, majd valamelyikük élesen felkiáltott, és a következő pillanatban már nem voltak sehol. Mintha erdei szellemek lettek volna, úgy tűntek el a bokrok között. A zsinoron függő agyagfigura pedig egyre nagyobb röppáját írva le, ott hintázott a halott fölött. Elkeseredetten néztem az eltűnt meók után. Megpróbáltam felemelni a revolvert. Csodálkozva éreztem, hogy az addig sem könnyű fegyvernek pukolja megnőtt a súlya. Mázsás teherként húzta lefelé a kezem. Megpróbáltam a fűre ejteni, nem ment. A ravasz ráfonodott az ujjamra, belém kapaszkodott, nem engedte, hogy megszabaduljak tőle. Éreztem, hogy a pokoli súlya föld felé ránt. Néhány másodpercig megpróbáltam harcolni ellene, aztán megadtam magam. Halk nyögéssel ájultan roskadtam a gyökerek közé. 28. fejezet. Amikor kinyitottam a szemem, semmi sem változott a tisztáson. Fogalmam sem volt róla, meddig feküdtem öntudatlan a gyökerek között. Felnéztem a holdra, mint a jóval lejjebb ragyogott volna, mint amikor összeestem. Felemeltem a fegyvert, és csodálkoztam, hogy milyen könnyű. Nyoma sem volt már annak az óriási súlynak, amely a földre kényszerített. Behajlítottam a mutatóujjam. Könnyen és ruganyosan hajlott. A ravasznak eszeágában sem volt utána kapni, hogy körülkulcsolja. Megpróbáltam lépni néhányat, meglepve jól sikerült. Lassan, óvatosan a fejemhez nyúltam, akkor nyilalt csak belém gyenge fájdalom, amikor az államhoz értem. Óvatosan körülkémleltem. A fák hajladoztak, a bokrok susogtak, az agyagfigura továbbra is ott hintázott az órom előtt. Élő emberi lénynek nem éreztem a közellétét. Gondosan megvizsgáltam a szobrocskát. Kissé nagyobb volt, mint az eddigiek, és a kidolgozása sem olyan aprólékos. Kövér, nagy hasú, gonosz képű embert ábrázolt. Minden kétséget kizáróan azt, aki ott feküdt alatta, holtan. A bábú európai ruhát hordott, és szépen megrajzolt ingén egy nadrág tartó mintázata látszott. Megfogtam a zsineget, és megrántottam. Húsomba vágott, de nem szakadt el. Csak másodszori próbálkozásra sikerült eltépnem. Lefektettem a szobrocskát egy pokol alá, és minden figyelmemmel a halott felé fordultam. Kissé aggasztott ugyan, hogy a meók bármelyik pillanatban visszatérhetnek, de nem volt más választásom. Először is maga a fickó érdekelt. Halálában még visszataszítóbb volt, mint életében. Vastag zsírpárnák borították az arcát, a nyakát, mindenét. Szemei szinte belevesztek az arca vastag zsírrétegébe. Orrát fekete fejű miteszterek százai díszítették, némelyiknek sárgásan csillogott a csúcsa. Ettől még persze tisztességes ember is lehetett volna, de nem volt az. Ahogy tüzetesebben átvizsgáltam, egyre inkább meggyőződtem róla. Amit én ingnek hittem rajta, erős lemvászomból készült kabát volt, kemény, mintha szándékosan kikeményítették volna. És a nadrágtartó sem nadrágtartó volt, hanem egy övrendszer, amely át meg át tekeredett a felső testét, és két jókora barna bőrtáskát szorított a hóna alá. Az egyik üres volt, korábbi lakója alig, hanem az én kezemben nyugodott, a másik hármas forgópisztoly azonban ott lapultatokban. A halott rezzenetlen, savószínű szeme a zsinort figyelte, amint terhétől megfosztva felette himbálozott a szélben. Rövid tömpe orrából száraz vérpatak húzódott egészen az álláig. Bármennyire is nem volt kedvem hozzá, megfogtam a kezét, minden erőmet összeszedve a hasára fordítottam a hullát. És attól, amit megpillantottam, nem mondhatnám, hogy megjött a kedvem, és harsogó optimizmus árat volna belőlem. A kövér hátával ugyanis majdnem tövig benyomódva a bordái közé egy vasdarab állt ki, olyan, amilyet még életemben nem láttam. Letértettem. Megfeledkezve a meókról, és a bokrok között leselkedő egyéb titokzatos lényekről, és ámulva néztem a lövedéket. Mert hogy lőtték, abban nem lehetett semmi kétségem. Olyasféle vasdarab volt, mint egy V2-es német rakéta vége.